mozaik. A változatos, sokszínű világ, és benne mi. Híradás, tükör, szórakoztatás két órában. Békai Gábor műsora. Ahogyan a bevezetőben is említettem, a második óra nagy részét egy újabb rejtőről szóló megközelítéssel, hogy valami egészen hülyén fogalmazva mondjam el azt, ami következik. Ugyanis egy olyan műfajt írt a könyvének az élére Matussák Tamás, amelyet én igazából nem is ismerek. Tehát, hogy mit jelent az, hogy életregény?
Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a meghívást. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor én sem hallottam életemben, hogy életregény, ezt Darvasi Ferenc, a szerkesztő találta ki. Én eredetileg életrajzi regénynek fordítottam.
De azt tudjuk, hogy mit jelent.
De azt tudjuk, hogy mit jelent, igen. És ráadásul én eredetileg egy másik címet is szántam ennek, ami az lett volna, hogy nagy regény, kérdőjel az életem. Mert ugye Rejtő Jenőnek a életéről szól ez a könyv, és azért egy életrajzhoz erősen közelít, tehát majd esetleg szót váltatunk róla, hogy,
hát, hogy ne.
Milyen a fikció és a realitás viszonya a
könyv. Valószínűleg ez lesz a lényeg ennek az egész ebbeli részének a beszélgetésnek, akkor mondjuk meg, hogy a végleges cím az az lett, hogy Rejtő Jenő elveszett naplója.
Így van, ami egyébként eredetileg alcímként benne volt a dologban. Ugyanis akkor, ha belevágunk ebbe a műfaj témába, akkor az egész nekem onnan jött, hogy én azt nagyon igazságtalannak éreztem egyrészt, ami Rejtő Jenő életében történt. Azt legalább ilyen igazságtalannak érzem, ahogy aztán őróla írtak. Tehát a mai olvasókban egy teljesen torz kép él, azt hiszem, Rejtő Jenőről, és az is halványodik. Tehát én megpróbáltam ezzel a könyvvel, hogy úgy mondjam, fölébreszteni az ő emlékét, de ez egy rettentő nehéz feladat több szempontból is, és ezért választottam egy egészen különleges műfajt, és én nem is tudom őszintén szólva, hogy van-e irodalomban hasonló próbálkozás, ugyanis azt követtem el, hogy elolvastam az összes művét, ami ugye 42 kötet, illetve körülbelül 122 jelenet, ez nem mindegyik hozzáférhető, és ezen kívül még írt 7 operettet, egy-két apróságot, ugye novellákat, stb., de mondjuk ez úgy nagyságrendileg
hát ez törzsanyagnak elég
sok, igen. És ezen kívül elolvastam természetesen mindent, amit róla írtak. Na most, amit ő írt, azt én összetörtem apró darabokra, és egy 500 oldalas jegyzetet készítettem belőle, amiben kigyűjtöttem így 40 tematika szerint, hogy mondjuk férfiak leírása, nők leírása, autók leírása, lakás, stb. És ebből, ahogy egy katedrálisban egy ólomüveget összerakunk, úgy én összeraktam az ő életét, az ő saját mondataiból, ugyanis ugye két nagy probléma van vele, az egyik, hogy olyan sajátos stílusa van, amit magamban nem mertem volna bevállalni, hogy egy rejtő parafrázist vagy paródiát írjak. A másik pedig az, hogy ugye a stílusa mellett akkor az elvárás is egy róla készülő művel szemben, hogy emiatt is próbáltam egy-két fogódzót elkapni, tehát ezért készítettem egy ilyen művet, és ennek a filmek között van egy-két ilyen, például van egy Halott ember nem hord zakót című Steve Martin film, amit így készítettek gyakorlatilag, hogy főleg Humphrey Bogart filmeket ízekre szedtek, és abból egy teljesen új történetet összeadta.
Na jó, akkor rendben, legalább ilyen előzmény volt, de hát én is azért akadtam rögtön az életregényen föl, mert az ismerettető szövegben is valami ilyesmi volt, és én ezt nem is egészen értem, hogy hogy van, addig rendben van, hogy a jellemző helyzet, tehát a sajátos helyzetek, amikor bunyó van mondjuk, vagy mondott egy-két ilyen fejezet címet, hogy hogyan jellemzi a férfiakat esetleg, vagy bizonyos történet, típus történeti elemeket kigyűjtött, és akkor azok külön szépen megvolt, mint egy Turmixnak a különféle összetevője.
Hát mondjuk hívjuk puzzle-nak inkább.
Igen, vagy puzzle, igen, bocsánat, igen. Az jobb. Na de hogy lett ebből könyv?
Úgy lett ebből
mondjon
könyv.
Példát. Tehát mondjuk egy példát, hogy
hát, a... Hát például ugye van egy szerelmi kaland, akkor ugye ott összegyűjtöttem azokat...
Szörke ciklon, amik, fehér folt, és van, hát millió
igen,
más,
igen, igen. Ezekből összegyűjtöttem ugye a legjellemzőbb mondatokat, vagy a legjobban odaillőt inkább, mert például igyekeztem kikerülni azokat a unosuntalan hangsúlyozott kése a hátamban van, stb. Történeteket, igen. Ezeket kikapcsoltam belőle, de azokat viszont, amit lehetett, az beépítettem. Tehát amikor mondjuk fölmegy egy nőhöz, ugye van a történet, egy Kamélia nevű hölgy, akinek fölmegy a lakásába, akkor ott a lakás berendezése az is rejtői regényekből van összeszedve, a hölgynek a fellépése egy-két mondata,
meg stílusa,
stb. Stílusa, meg igen.
Jó, de akkor ebben csak rejtő mondatok szerepelnek?
Nem, természetesen nem.
Az értelem kedvéért ön bele.
Tehát ez egy 544 oldalas könyv, tehát azért van benne mondat rendesen. Nem, hát mondjuk ugye a 15-20%-a lehet maximum, de inkább kevesebb a rejtő mondat, és nyilván aztán ezeknek a hézagait ki kellett tölteni. Tehát először én fölállítottam egy menetrendjét az életének, amit igyekeztem maximális pontossággal szinte napra
felállítani. Tehát ez többé-kevésbé követi a valóságos életrajzot?
Abszolút, életrajzot? Tehát én azt merem állítani, hogy ebbe a könyvben nem tudok minden állítást bizonyítani, de semmelyiket se lehet megcáfolni benne, tehát annyira igyekeztem precíz lenni. Hogy, tehát most mondjak egy konkrét példát, például ha jól tudom, én vagyok az első, aki felfedezte azt, hogy őnek, Rejtő Jenőnek volt egy kis húga, akit Rejtő 5 éves korában vesztettek el, skarlát következtében, uh-huh. És Rejtő is akkor skarlátos volt, tehát én úgy érzékeltem a elolvasatokból, hogy neki egy ilyen túlélési szindróma jellegű baja volt, ami végigkövette az egész életén át, egy kicsit úgy, ahogy Radnóti Miklós.
Meghalt.
És itt nagyon érdekes, hogy én az előző könyvemet Nikola Tesláról írtam, ugye Megszállottak címmel, amiben szintén kiderült nekem, hogy Nikola Tesla is pont 5 éves korában elvesztette a testvérét, és neki is egy hasonló lelki alkata lett innen kezdve.
Jó, de még visszatérve, igen. Akkor egyébként Tesláról majd beszéltünk egy pár szót, hogyha marad időnk, de hát én is nagy rejtő, vagy én mindenképpen nagy rejtő fan vagyok, de hát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy most a Kamélia nevű hölgyet említette. Most ő egy regényben, hát regényből ismeri őt, nem? Vagy onnan ismerjük? Vagy nem. Az önéletrajzból keveredik a regénybeli figura és a valós esemény, mondjuk Párizs, ahol még nem haldokoltam meg ilyen, tehát kvázi komolyabb jellegű dolgot
tehát
is?
Ugye egyrészt Rejtő után meglepően sok dokumentum maradt, tehát az azt jelenti, hogy a Széchenyi Könyvtárban és a Petőfi Irodalmi Múzeumban nagyon komoly mennyiségű magánlevelezés és hasonló dokumentumokat lehet találni, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum össze is állított egy ilyen Ellopott tragédia című könyvet, amiben ezek a dokumentumok szerepelnek. Tehát ezeket és a életrajzokból, mármint korábbi ilyen életrajzi leírásokból, ami hihetőnek tűn nekem, abból összeállítottam egy nagyon konkrét életrajzot, és ezt ruháztam föl, hogy úgy mondjam, vagy ezt bővítettem tovább, illetve próbáltam a történelmi eseményeket is, illetve a kulturális élet eseményeit is ebbe beépíteni.
És ezek mint egy illusztrálta alkalmanként 20%-ba körülbelül, ahogy azt említette, illusztrálták a rejtőszövegek.
Így van.
Folytatjuk a beszélgetést Matuscsák Tamással, és maradjunk még egy picit, mert ez nem egyszerűen műfaji kérdés, mert például ebben az életregényben, amit itt, amiről beszélünk, Rejtő Jenőről, ugye például hogy tudja az ember elválasztani, vagy mi volt az írói módszer, hogy épp hogy ne lehessen elválasztani, ami az eredeti Rejtő? Jó, hogy a fanok megismerik, az eredeti Rejtő, és amit az író a történet gömbölyítése és továbbvitele érdekében hát bele kellett, hogy írjon.
Nem lehet elválasztani, legalábbis nagyon remélem, és minden Rejtő fannak pedig felajánlom azt, hogy találja meg benne, hogy mi volt, ami eredeti és mi nem, mert ugye nyilván vannak olyan mondatok, amik egyértelműen azok, de azért igyekeztem azokon is egy kicsit simogatni, tehát ugye mondjuk a igeidőket meg egyebeket azért egy kicsit átfaragtam, illetve azért Rejtőnek nagyon sok olyan könyve van, vagy főleg novellája, ami egy kicsit vagy pongyolában van megfogalmazva, vagy túlságosan terjengősen inkább, tehát azért húztam is belőle, tehát nem tökéletesen az eredeti szöveg van azokon a részeken sem. És természetesen igyekeztem a többivel pedig ezt így kibújni.
És akkor vissza még az alakokhoz, elkezdtünk, hogy van egy képzeletbeli nőalak, és vannak valóságosak. A képzeletbeli nőalak, az hogy is hívták?
Kamélia.
Ja, Kamélia, igen, Kamélia Sölgy. És akkor Kamélia pedig egyesíti magában, vagy megvan benne egy kicsi Ivonból, egy kicsi, a Szőkeciklon nevére nem emlékszem, egy kicsi Vöröskaromból. Tehát ez így kell elképzelni?
Igen, igen, így kell elképzelni. Én abból indultam ki, hogy Rejtő Jenőnek egyszerűen fizikailag sem lehetett ideje arra, hogy nagyon sokat kitaláljon. Tehát ő azért a fénykorában havonta egy egész könyvet megírt, és amellett ugye ami a fő foglalkozása volt, hogy kabaré szerzőként működött, tehát minden hónapban volt bemutatója, ami azt jelenti, hogy volt olyan hónap, amikor 12 jelenetet meg kellett írni az egy könyv mellett, igen. Hát ezek ilyen rövid, ilyen egy-két perces szkecsek voltak, de voltam, a legtöbb az hosszabb volt, de még olyan is volt azért közte, persze. De a lényeg az, hogy én abból indultam ki, hogy tehát ez vagy már megtörtént vele valamilyen szinten, amit megír egy könyvben, vagy olvasta valahol, amire ugye számtalan példát lehet szintén találni, hogy honnan vett figurákat, illetve a harmadik variáció az, hogy megírta, és aztán megtörtént vele. Mert ugye a fejében benne volt, hogy hát ugye mondjuk egy nővel hogy kéne megismerkedni, és akkor feltételeztem, hogy ezt tényleg meg is tette. De tehát a életrajzban, hogyha ezt egy puzzle-ként fogjuk föl ezt a könyvet, akkor nyilván ugye nagyon sok volt a lyuk, de olyanok voltak, hogy a alaprajza mondjuk megvolt, tehát azt lehetett tudni, hogy ott volt egy nő valahol körülötte, meg hát azért feltételezhetjük, hogy volt. És akkor voltak olyan szituációk, amiből ez kiderült, hogy ott valaminek kellett történni.
Azt egy fél mondattal említette, és arról érdemes egy pár mondatot szólni bővebben, hogy hány ilyen van, hogy a kortársak másképp ítélik meg. Rejtőnél például az a jellemző, hogy amiket most leginkább ismerünk, azok a regényei. És a kortársak pedig nem annyira a regényeit ismerték, illetőleg inkább az említett kabaré meg operett szerzőként futott ő, és futott is, azt hiszem.
Igen, tehát a könyvei, ugye 42 könyvet írt összesen, abból is körülbelül olyan 10-12 lehet szerintem az, amit a nagy közönség úgy
jobban ismer, meg
tud.
Úgy forog.
Igen. És amelyek valószínű azok a jobbak, de én mivel elolvastam mindegyiket, ezért egész bátran állíthatom, hogy a legrosszabb könyvei is, talán egy kivételével, azok is bárkivel fölveszik a versenyt a maguk stílusában, tehát például ugye maga Rejtő Jenő fordította Pierre Benoit-nak a Nyugat asszonya című könyvét, és Pierre Benoitról azt kell tudni, hogy ő egy francia akadémikus volt, aki még a Nobel-díj közelébe is keveredett, és ez az egyik kiemelt könyve, amit kétszer meg is filmesítettek, ugye, annál bármelyik legrosszabb westernje Rejtőnek is jobb. Mondja
az elfogulatlan.
Nem, én magamat nem tartom egyébként egy rejtő fánnak, tehát én nem voltam beleszeretve. Most azt hinném, hogy ismerem az életművét, de hogy visszatérjünk hogy a kérdés velejére, hogy a saját élete során őt nem ismerte senki, mint ponyvaregény írót. Tehát senki, csak mint Rejtő Jenő írt ugye egy-két könyvet, de az nagyon kevés volt, de a legtöbbet, mint P. Howard, illetve
Gibson
Lavery írta. Ezekről nem tudták egészen addig, amíg 42-ben a nyilasok el nem kezdték őt újságban és különböző módon molesztálni, addig ez gyakorlatilag még a közvetlen kollégái se tudták, hogy ő az. Viszont, ahogy ön is említette, ugye a kabarékban egyéb jeleneteivel újságokban megjelent időnként novellája, és főleg az operettek miatt ő elég közismert volt. Ugye Honti Hanna és Törzs Jenő játszotta az Aki mer az nyer című operettjét.
Abszolút nyerőpáros.
Igen, az és ugye 150-szer Ensuite lejátszották, ami azért nem gyenge dolog, és még volt ezen kívül két olyan operettje, ami elég nagy ívet befutott.
A beszélgetés emelészének vége, az egy zárójeles kérdés lesz, ugye itt most szó esett az írói álnevekről, és akkor én elárulhatom, mert hát azért nem akkora nagy titok, hogy Matusság Tamás Alexander G. Thomas néven is publikált ezt a Tesla regényt.
Igen, igen.
De miért? Tehát miért kell álneve? Hát az, most önre kérdezek.
Hát ugye egyrészt az, hogy valaki álnéven ír, az nem egy olyan ritka dolog.
Ugye ne, az igaz.
Előbb említett Rejtő Jenőnél például én meglepve tapasztaltam, hogy az ő korában gyakorlatilag mindenki álnéven írt, illetve szerepelt, és fölvettek neveket. Tehát itt a Kabos Gyulától kezdve Salamon Bélán át lehetne sorolni Szőke Szakálig azokat, akik mind-mind felvett nevek, ugye senkit nem úgy hívtak. Ugye itt egyrészt vannak ilyen örökletes kérdések is, hogy ugye sok volt köztük a zsidó, de nem
feltétlenül. És akkor
Bilicsi Tivadar, ő ugye egyáltalán nem volt Bilicsi, hanem Gravács néven született, és gondolom felvidéki eredetű lehetett a család. Tehát ez egy divatban volt, ez az egyik dolog. Ugye a világirodalomban is Mark Twain-től kezdve ugye millió olyan ember van, akit itt elsorolhatnánk. Én konkrét esetemben ugye az egyik az volt, hogy nagyon reméltem, és remélem még, hogy esetleg nemzetközileg is érdekes lehet a Tesla könyvem, aminek lesz egyébként egy folytatása is, ami majd novemberben fog megjelenni. Illetve a másik, hogy kicsi nehezen megjegyezhető családnevem van, és ráadásul édesapámnak is ugyanaz volt a keresztneve, mint nekem, és neki is megjelentek főleg szakmai könyvei, és nem akartam abban nagyon belezavarni.
Értem. Bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. Ain't lie, ain't lie, my boyfriend's back. See him coming, better cut out on the dub.
Hey Lord, hey Lord.
akkor, hogyha neveknél tartottunk, álnevek, művész, írói álneveknél, a P. Howardnak van története? Tehát, hogy miért az lett pontosan? Túl azon, hogy valószínűleg szerepelt benne az, hogy kellendőbb az angol, mint a tök ismeretlen, kezdetben pláne rejtő.
Igen, tehát amikor elkezdett ponyvaregényeket írni, akkor ugye először fordított ponyvaregényeket, ugye 4 könyvet fordított le, amiket ismerünk, de utána ugye elkezdett írni, és több kiadó is itt volt, akikkel ő együtt dolgozott, és az egyik kiadó kérte meg arra, hogy ő náluk ugye angolok, tehát idegenek jelennek meg, hogy akkor valami idegen név is legyen, de ez már csak akkor volt, amikor ő először bevitte az első könyvét úgy, mint hogyha azt ő fordította volna.
Igen, de azt mondom, a saját írása
igen,
volt.
Igen, de a saját írása volt, és akkor utána mondták neki, hogy hát akkor találjunk ki valami idegen nevet. És hogyha valaki végigveszi Rejtő műveit, akkor látszik, hogy roppant lusta volt neveket találni, mert nagyon sok könyvében ugyanolyan néven, például Schulteis, az egy ilyen visszatérő név, ami...
Schulteis az ikrek.
Igen, de nem, tehát nem ugyanaz a figura, hanem csak ugyanaz a név. És akkor én elkezdtem erre rákeresni, és a pont akkor, ugye mi a kronológiának is van jelentősége, ezért volt nekem fontos az, hogy így kronológiailag menjek végig az életén. Még sok minden kiderül, hogy pont akkor, amikor ez a ominózus első P. Howardos könyv megjelent, akkor előtte ő a Vér és Mahagóni című könyvét írta, amiben az egyik főszereplőt Pepitónak hívták, a másikat Howardnak, és a harmadikat Wolfnak, ugye ezt tudni kell, hogy Rejtő édesanyja Sarkos. Wolf Ilona volt, tehát az is egy ilyen közelről előrántott név volt, és szerintem ott hirtelennyében rákérdeztek, hogy na mondjon egy idegen nevet, és a Howard szerintem itt a Leslie Howard miatt, amit leírok a könyvbe, hogy ott lehetett
egy híres angol színész.
Híres angol színész, ugye Rejtői színész volt eredetileg, tehát talán, és ugye Leslie Howard is Csengeri utcából származik, ugye a szülei legalábbis, igen, őt Angliába született. Na a lényeg, hogy én szerintem azt ott hirtelen kinyögte, hogy Pepito Howard, és akkor az valami nem tetszett a kiadónak, és akkor így lett valószínű P. Howard belőle.
És akkor még nem beszéltünk Pepita Ophéliáról.
Hát igen.
Hát ez tényleg, aki, de én is attól félek, hogy ez a beszélgetés így nagyon belterjes, ezt már nem érdekel Rejtő, az abszolút.
Már rég kikapcsolt a rádió, úgyhogy semmi.
Igen, nem foglalkozik ezzel, úgyhogy én is megpróbálom fékezni magam, de a teszta szó viszont, hogy úgy mondjam, egy egész más dimenzió, tehát azért egy pár mondatot mondjon arról, hogy ez a én felületes, hát aztán műszaki tudományokban meg végképp, de annyi tájékozottságom van, hogy ez a teszta pontosan az a figura volt, akinek rengeteg mindent köszönhetünk, de a neve nem azt mondom, hogy ismeretlen a nagy közönség elé, tehát nem jön ilyenekhez, hogy Edison és hasonló. Holott,
igen. Még a átkötés miatt azért elmondom, hogy Rejtő és Tesla között érdekes módon több dolog van, ami összeköti őket. Az egyik, hogy ugyanazon a héten haltak meg, ugye 1943. január első hetében, vagyis ugye 7-én halt meg Tesla és 1-én Rejtő Jenő. A másik pedig ez az említett testvér elvesztése ugyanabban az életkorban. Illetve Rejtő Jenő nagyon érdeklődött a tudományok iránt, Edison iránt is például, és Tesla iránt is, és van egy Raise Root című jelenet, amit mindenkinek ajánlok a YouTube-on megnézni, ami ugye nem egyértelmű, hogy tényleg Rejtő írta-e, de jó eséllyel ő írta-e, és ugye ez Teslára hajaz. Na most visszatérve Teslára, tehát ott a igazi nagy dolog ugye Teslával kapcsolatban az, hogy ő a legeslegnagyobb találmánya szerintem az, hogy a váltó áramot, ha nem is egészen ő találta ki, de ő jött rá arra, hogy a egyenárammal szemben azt kell használni. Ugye, ha csak nagyon röviden műszaki tartalom nélkül elmondom, akkor az a nagyon nagy különbség a kettő között, hogy egyenáram esetén 1,5 kilométerenként kell egy transformátorház, a váltóáramot pedig körülbelül 1500 kilométerre szinte gyengítetlen formába lehet továbbítani.
Tehát továbbíthatóság szempontjából vitatható.
És ugye innen kezdve teljesen megváltozott az élet Teslának köszönhetően, aki ugye egyebek mellett a Niagarán található vízi erőművet is ő tervezte, ugye ott van a gyönyörű szobra, meg a múzeuma is, és onnan ugye New Yorkig tudta vinni az áramot, ami által ugye egészen megváltozott például a New York képe is, és innen kezdve az egész világ. Na most, és ő ezt végigvitte, tehát úgy kell elképzelni, hogy az erőműtől kezdve az utolsó elektromotorig és bármi olyanig, amit használunk, tehát például egy rádió stúdióban levő tárgyaknak is a nagy része az ő találmány.
Egyébként nálunk, már ezt a Magyar Rádióra mondom, ahol én néhány évtizedet dolgoztam, van is egy Tesla.
Igen, most, hogy van, mondja, egy
van egy Tesla, mert szobor. Igen. És minek köszönhető, vagy tulajdonítható az, hogy ez a brilliáns elme, én azt gondolom legalábbis, hogy hát a közvélemény számára semmiképpen sem olyan ismert, mint talán a tudománytörténetben elfoglalt helye megindokolná.
Hát most ugye Elon Musk, aki a Tesla Motorsnak a kitalálója és tulajdonosa, ő azért nagyon sokat tesz azért, hogy visszajöjjön Tesla minden szempontból, nem csak az autója révén, de különben is ő ezt erőlteti, hogy úgy mondjam. De az tény, hogy elfeledték egy kicsit. Ennek a legfőbb oka valószínű az, hogy ő túlélte saját magát, tehát ő ugye 1943-ban halt meg, ahogy az előbb említettem, és előtte ő gyakorlatilag 20 évig nem csinált semmi olyat, ami a hétköznapi emberek számára elfogadható lett volna, illetve elébe ment sok olyasminek, ami később jött elő, tehát ő a vezeték nélküli továbbításba hitt aztán a 1900-tól kezdve gyakorlatilag, tehát ő találta ki az első távirányítót, és aztán azokat, ami most kezd ugye megjelenni, hogy például egy mobiltelefont is ma már kapni olyan töltőt, amihez nem kell vezeték, tehát ezeket a dolgokat ő találta ki.
Most megelőzte egy csomó vonatkozásban fizikai korát.
És innen kezdve ugye nagyon sok olyan volt, ami akkor egy teljesen lehetetlen dolognak tűnt, tehát például, hogy a Mars lakókkal ő kvázi kommunikál így a hullámok révén, mert ugye az energiát is vezeték nélkül akarta továbbítani, és a rádió hullámokat hallgatta, tehát ezek miatt egy kicsit így, nem kicsit, nagyon kifigurázták, és így ezért egy
meg nem értettség is volt itt a dologban. Na jó, akkor a kis Tesla kitérőtel mindjárt visszatérünk rejtőre. Hát itt beszélgettünk már erről a hallatlan munkabírásról, ami Rejtő Jenőt jellemezte. Ennek megfelelően a nagyipari munka egyik oka, vagy egyik következménye volt, hogy azonos nevek jöttek, illetve ezzel együtt, ha hallgattak Drugistól kezdve, ezer olyan név volt, ami aztán szintén bekerült a köztudatba, főorvos. Ezt tényleg nem is lehetne felsorolni. És ez az egész munka nem eltérően az átlagtól a kávéházakba zajlott. Na most, hát az, hogy lehetett dolgozni, azt látjuk. De hogy hogyan ment ez az egész dolog, és Rejtő miért kényszerül a körülményei miatt? Kényszerült kávéházba? Vagy ott az egy ilyen termékenyítő légkör volt, mert hiszen abban az időben rengetegen ott éltek. Igen. Szinte.
Hát gyakorlatilag mindenki kávéházban írt akkor. Hát az egyik az valószínű az volt az ő esetében is, hogy ilyen lakás gondjai voltak, tehát ő általában ugye kétszer házas is volt ugyan rövid ideig, de az nem jellemző, hogy úgy mondjam. De egyébként hol a bátyjával élt, hol egyedül, panzióban, itt-ott, de minden esetre ezzel gondjai voltak. Tehát nem volt az a légkör, és másrészt meg valószínű kellett neki, igen, hogy ott legyen. Ugye Nóti Károlyról már még híresebb jelenetíró. Az a nem is anekdóta, hanem az egy igaz történet, hogy ő mikor Berlinbe költözött, akkor a felesége be kellett a berlini lakásba rendezzen neki egy kávéházi sarkot márványasztallal, meg olyan tálcán kellett olyan kávét kivinnie, mint ahogy megszokta a japán kávéházba, nekem nem fogott a tolla. Tehát valahogy Rejtő is így lehetett vele, és hát ugye ott lehetett találkozni mindenkivel, ugye.
Annak, aki számított.
Aki számít, tehát ennek azért volt egy szerintem egy ilyen PR része is, hogy hát ott ülök, ugye a japán kávéház az Andrássy úton volt, a Liszt Ferenc sarkán, a mai írók könyvesboltja helyén, és a sarokasztal az volt Rejtői, ahonnan ugye rálátott mindenkire, az utcát is látta, és akkor ott a környező színházakból innen-onnan bejöttek, tehát így úgy benne volt a vérkeringésbe, ugye számtalan író volt, és mindig az éjjel-halás szélén volt, tehát ahhoz, hogy valakit ebből kiragadjanak, ahhoz ott kellett közöttük lenni.
Hát a sarokasztal az jut eszembe, hogy a több sarokasztal volt, mert mikor én ott voltam, akkor mutattak egy olyat is, sőt, arról rajz vagy fénykép, egy Lechner Ödön, a neves építész.
Hát igen, csak ő is jóval hamarabb volt, ugye.
Ja, bocsánat, tényleg időben, de hülyeséget mondtam.
Volt, és a Abázia kávéházban voltak azért főleg a Lechner Ödönék, ugye, és aztán átköltöztek valóban a Japánba egy időre, igen. De az 1001 korábbi időszakban igen, volt. Lehetett talán egy kicsi átfedés, de nem hiszem.
Nem, ez is érdekel, csak eszembe jutott. Sarokasztal. És az igaz, ez a szintén már ilyen városi legendának számító dolog, hogy két oldallal fizetett egy kávéért?
Nem, az egészen biztosabb marhaság, igen, de nagyon nagy marhaság ráadásul. Ugyanis, ha megnézi valaki Rejtő Jenőnek a kéziratait, akkor ugye ő először ezt megírta kézzel, a világ legrondább írása volt. Én addig azt hittem, hogy az az enyém, de most rájöttem.
Le kellett szállni a magaslóról.
Mert vannak olyan oldalak, amit még senki emberfia nem tudott elolvasni ezek közül, de egyébként is nagyon mondan írt. Utána ezt elvitte legépeltetni, ugye mindegyik felesége a gépíró nőjéből avanzsált, vagy feleség. Lépett vissza a feleség szerepkörbe, és ugye a harmadik, meg volt egy Kovács Magda nevű, eredetileg Krausz Magda, aki az utolsó gépíró nője volt. Én ott is feltételezek valami kis szerelmi történetet is, de ez most mindegy. A lényeg az, hogy ha megnézünk egy ilyen legépelt valamit, azon utána még 4000 javítás volt, és utána még egyszer legépelt.
Tehát, hogy alap, ilyen szempontból alapos, és dajkálgatta a szöveget.
Igen. Ahhoz képest, főleg, hogy milyen kicsi idő volt minden művére neki, ahhoz képest ez meglepő, hogy így sokszor átírta őket. Még van egy példa, egy Konzílium az őserdőben című kézirata, nem ami nem jelent meg sosem, ami ebben az ellopott tragédiában 7 különböző változatban szerepel.
Hát azért az kemény dolog átírni ennyiszer.
Hát főleg akkor nem volt számítógép, tehát nem úgy volt, hogy akkor copy, delete, stb.
De akkor ez tényleg, ki lehet mondani, hogy ilyen műfaj, olyan műfaj, ez az írói igényesség.
Így van.
Hát nem volt elégedett vele.
Ehhez képest azért vannak nagyon igénytelen oldalai, vagy bekezdései is, de azokban is mindig vannak nagyon érdekes gondolatok. Tehát van, bocsánat, csak hogy befejezem, hogy neki nagyon sok olyan szociológiailag, vagy filozófiailag, vagy egyéb szempontból tényleg mély értelmi gondolatai is a könyveiben.
Igen, igen, valószínűleg, de lehet, hogy a hallgatók ezt már unják. Igen. Nem, szóval egyszerűen azt érzi az ember, hogy ez az író, ez a művész, ez ugye borzasztó népszerű is bizonyos körökben, egyszerűen a stílusa miatt, és egy csomó olyan eleme van az okoskodásainak, és a szereplők szájába adott, van ott neki lecsúszott jogásztól kezdve mindenféle figura, és azok olyan dolgokat mondanak, amelyek az érzése mennek, hogy ugyan nem odavalók, mert hát fura, hogy ott hangzik el, de mégis tartalmas, pontosan, hogy úgy mondjam, komoly irodalomba is igen, való, vagy ott is olvasható lenne egyik-másik szövege.
Például ami a legutolsó írás, amit megtaláltam kéziratba, Széchenyi könyvtárba, az egy üstökösről szól, és nagyon érdekes, hogy akkor valamikor 41-42 fordulóján kellett volna érkezzen egy üstökös, ami késett egy pár napot. És ezt leírom a könyvbe, úgyhogy akit érdekel, az ott olvassa. Ja, de a lényeg az, hogy őt ez nagyon foglalkoztatta, hogy a világegyetemmel mi történt, hogy késik egy üstökös.
Befejezésül, az legelején már említettük, de én azt kérem, hogy ezt erősítsem meg, mert én inkább csak éreztem, és ezt expresszis verbis sem árt kimondani, hogy azért írta ezt az egészet, hogy azért is foglalkozik Rejtő Jenővel, mert úgy gondolja, hogy nem a maga helyén van az irodalmi panteonban, a magyar irodalom történetben. Halvány úr.
Igen, és mondjuk és nem annyira a Pantheon érdekel engem belőle, hanem a olvasó közönség. Igen, igen. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor mondjuk 1970-es években 4-500 ezer példányba adták el Rejtő Jenőt, az nem véletlenül volt, és most, ha már ugye mindenki kevesebbet olvas, akkor inkább Rejtő Jenőt olvasson, mint a millió és egy tényleg nagyon színvonaltalan nem is tudom, hogy ponyvának lehet-e minősíteni.
Igen, ez egy érdekes fordulat, hogy valaha simán leponyvázták Rejtőt, és ez nem volt annyira régen, egy a 40 éve, és aztán szépen átértékelődött, nagyon népszerű lett, és most valahogyan, de hát ez egyébként a közönség, az ezerfejű Cézárnak a mindenkori döntése. Köszönöm szépen, említsük meg, hogy 31-én, vagyis ma, az Örkény könyvesboltban fél hatkor, éppen, aki véletlen hallja, adja át, illetőleg menjen el, mert bemutatják majd egy más közel.
Könyvhéten pedig 11 és 12-én dedikálok.
Jó, oké. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
the helping hand, cause my mind underhanded me way down the line. All the sands of time keep me dissatisfied with your backhand signs. You know, I got a hand, but my hand done changed his mind.
Még egy érdekesség maradt a műsorban, és erre is utaltam a bevezetőben. Nagyon nagy sikert értek el a magyar vonó készítők egy milánói versenyen. Ez önmagában is egy érdekes dolog, és nem is tudom, hogy hogyan lehet elválasztani a hegedűt a vonótól, és egyáltalán mi ez a műfaj, és ebben nagy segítségemre lesz Rácz Pál, aki aranykoszorús hegedű készítő, és most már a zsűri résztvevője volt, úgyhogy egy picit már túl van, hogy úgy mondjam, a versenyzői mi volton, és ő itt van most a vonalban. Haló!
Nagy tisztelettel, jó napot kívánok mindenkinek!
Tisztázzuk azt, hogy hegedű vagy és vonókészítés a műfaj.
Igen. Na most azt kell ezzel kapcsolatban elmondanom, hogy ugye a kezdeti időkben az 1500-as években kialakult a hegedű ugye ott Cremonában, akkor még a hegedű készítő mesterek készítették a vonót, nem volt akkora igény, tehát zeneileg sem. Zenei darabok nem voltak annyira igényesek, ami aztán később kialakul. Tehát a vonókészítés az a franciáké, ugyanúgy, mint a hegedű készítés, ugye Cremona a mekkája. A vonókészítés az körülbelül, ami a mai modern vonó megalkotója, Turt, Xavier Turt, 1770-80 környékén alakul ki a vonó mai formája, amikor ugye jön a Paganini, és olyan komoly technikai megoldandó zenei műveket játszik, ír, komponál, amihez már igen a mai vonónak ugye a kifeszített íves változat, a faanyagot megtalálták. Ez egy nagyon érdekes történet egyébként a vonófának a megtalálása.
Hát
mert ugye a lényeg az, hogy a vonófát ugye velek hatására meghajtjuk, és az, hogy idővel ugye ne egyenesedjen ki, tehát maradjon meg a fának az éve, ugye? Miután kigyalultuk, meghajtottuk a vonót. Mert ugye, olcsó fából, bükkből is készítenek gyári vonót, vagy brazil fából, egy olcsó brazil fából, de a legjobb, ez is egy érdekes sztori, hogy a Pernambuco fa, az ugye 4000 méter fölött Brazíliában, Dél-Amerikából származik, eléggé ez a Pernambuc, nagyon kiraboltak úgy, mint az ébent is a több száz év alatt, és ugye nem ültettek helyébe újat, aztán most nagyon-nagyon szigorúan, mint az elefántcsont úgy kezelik, tehát a
drága és különleges. Szigorú. Hadd kérdezzem meg azonban, igen, azt, hogy most a fa az többé-kevésbé rendben van. Tisztában jöttünk vele. Mi?
De még egy nagyon érdekes, hogy bocsánat, hogy közbevágok. Úgy jött rá a Turt erre a Pernambuco fára, hogy a rumot a Pernambuco, hogy hordókba szállították Amsterdamba. Ugye annak idején, 1700-as évek. És ugye már eleve meg volt hajtva ez a fa, ez a Pernambuco fa, a rumot hozták Dél-Amerikából benne. És szétszedett egy hordó, és akkor abból kezdett vonót készíteni, és akkor euréka megvan az a fa, ami megmarad a hajtás után.
Igen, tehát ez tényleg jó.
Így fedeztem jó. Ilyen egyszerű módon. Szerette rumot a szavírtó.
Igen, hát így függenek össze. Így függenek össze a dolgok,
és így most a dolgok,
maga az, ami a fán rajta van, hogy úgy mondjam, az meg én jól tudom, hogy az lószőr még mindig? Vagy ezzel már régen
túl vagyunk? Természetes, nem, ez mindig lószőr, egy természetes anyagad is. Tehát a csődör farka, mert ugye a kancoz lepiseli, tehát az nem jó. A vonókhoz, és a legjobb minőség az ugye Ázsia, tehát a Mongólia környéke.
És hogy szerzik ezeket? Kitépik az élő lóból, vagy egyáltalán hogy szerzik meg?
Igen, hát szakszerűen tegyeztenek ki a lovakat, ami erre célra ugye megfelel, és akkor ezt egy módszeresen szerik ki, tehát nem egyszer kitépik természetesen az egész farkát, hanem úgyhogy aztán az újra nő. Úgyhogy aztán ezt a kefekötők, mesterek szokták ezt ugye mosogatni, kezeli különböző vegyszerekben, szárítják, válogatják, tehát ez is egyfajta kereskedelemben, mert van nagyon sok minőség.
Hát igen, éppen ezt akartam kérdezni, anélkül, hogy itt, de hát ez végülis nem személyes kérdés, tehát nem a zsebében turkálok, de például, amivel a magyarok arany, ezüst és bronzérmet nyertek, vagy olyan annak idején is sikereket ért el, azok nagyjából milyen árfekvésűek? Tehát mennyi egy vonó?
Egy hegedű, vagy egy nem. Vonó? Én a most vonó, amit ő nyertek itt.
Kifejezetten a vonóra gondolok most.
Na, tehát ez körülbelül 2000 euró, tehát 600 ezer forint környékén van egy jó mestervonó manapság.
Csekélység.
Csekélység, így van. De igen. Van 200 ezer euróért is vonó. Ez a bizonyos turt időből, amiről beszéltem, ami a rumos hordót, ugye.
Na jó, az a régisége miatt is gondolom.
Ez már tehát, műkincsek, így
igen,
van.
Műkincsnek számítanak. Na és akkor nézzük, hogy mitől vagyunk mi ilyen jók vonókészítésben.
Mi nem voltunk jók vonókészítésben, sőt, nem ismert bennünket a világ. Minket hegedűkészítésben ismert a világ. Igen. Az 1800-as évek elején, ugye a monarchiának köszönhetően, azért benn voltunk, hogy mi ugye az európai kulturális háromszögben, ugye Bécs, Pozsony, Budapest, és amikor ugye egy kulturális értelemben, tehát amikor megjelenik a hegedű az 1800-as évek elején itt Budapesten, tehát köszönhető a Bécsnek, tehát amikor már ugye a mesterek átjönnek ide Budapestre, tehát meg tudnak élni, el tudják adni a portékát. Sok cigánzenekar alakulnak már szimfonikus zenekarok, ugye a 1800-as reformkör környékén, úgyhogy már vannak hegedű készítőink, természetesen az első időben németek, aztán Bécsben tanulnak a nagymesterektől, tehát Bécs, Pozsony, mondom Budapest, és ezek ugye a magyar hegedű készítés igazából a Nemesányival csúcsosodik ki, Nemesányi Sámuel, 1850-től 80-ig körülbelül volt a legnagyobb magyar hegedű készítő, akinek a hegedűje ma legalább 70-80 ezer euró környékén mozog a nemzetközi műkincs piacon.
Ez közszépen, ez akkor itt nagyjából betájultuk az árat. Azt mondja meg, hogy ma Magyarországon mitől olyan, idézőjelben szólva, menő, és jól menő, és sikeres, és jó minőségű a vonókészítés?
Köszönöm a kérdést, ez egy okos kérdés volt.
Igyekeztem.
Tehát itt a rendszerváltás után alakult egy iskola, ugye a Zeneakadémia szárnyain belül, viszont a Zeneakadémia szárnyain belül, tehát érettségével vesznek föl embereket, és tanulókat, nálam is van most éppen két ilyen tanuló, egyik koreai, a másik magyar fiú, és műhelyekben helyezik őket, és vagyunk az iskolában az elméleti oktatás, és ezek a fiúk már a hegedű készítőink is zöme, Kremonába iskolázott a magyar után elmentek, ugye minden régen a céhes.
Nem rossz hely, igen.
Iparos emberek, van olyan kollégák, akik Londonban jönnek, vannak, akik ugye ott tanultak, az ottani iskolát végezték el, az ifjú Samuelsz Tibor, ugye a Mittenwald iskolát, egy nagyon híres német iskola, több száz éves hagyományokkal.
És amikor befejezik az iskolát, bocsánat, akkor megélnek?
A világban jártak, tehát a tudást sokféle műhelyből sajátították el.
Ez teljesen oké, de meg is élnek ebből? Meg lehet ebből élni?
Hát ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés.
Ja, akkor...
Nem azért, mert nem szabad, ez egy hosszú beszélgetés tárgya lenne.
Akkor viszont komolyan...
Magyarországon a zenészek ugye magyarul csórók. Ezt elmondhatom az operai muzsikusokra, vagy de annyi fizetést kapnak, hogy éppen, hogy a csekket ki tudják fizetni. Tehát arra már nem maradt pénzük, hogy maguknak
vegyenek
valami jobb hangszert vegyenek, vagy jobb vonót. Vagy csak nagyon nagy szerencsével.
Rácz úr, lehet, hogy vissza fogunk erre térni, tényleg erre nincs időnk, de mind muszáj a műsor vége előtt még egy valamit.
Vannak, és az állami pénzeket olyan emberek költik el, akiknek fogalmuk sincs az egészhez. Szakértelem hiányában Párizsba, Londonba, Cremonába vásárolnak. Tehát annyit nem tudunk elérni, hogy annak az állami pénznek a 10%-ával segítsük a magyar készítőket, hogy versenyt rendezzenek nekik objektíven, anonim, és sajnos több 100 millió forintot évente elköltenek külföldön.
Muszáj megkérdeznem arról.
És segítik a magyar hegedű készítőket. És ez nagy probléma, ezzel szeretnénk valamit tenni.
Muszáj megkérdeznem arról, köszépen, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatban milyen munkát végez, ezt egy percben mondja el nekem, mert lejár a műsoridőnk.
És na, tudom, hogy mondom, akkor
nagyon komolyan dolgozik.
Imre atya, régi családi barátunk, édesapámat temette, az egész családot ismeri, és rajta keresztül jött természetesen ez a karitatív munkám is, amit az elmúlt években vagy közösen a Mága Zoltánnal, vagy a különböző projektjéket segítettem hangszerekkel, akcióztunk a Vörösi Szabtól kezdve a Monori roma telepet segítem. Sok mindenben igyekszem, amit tőlem telhető, tehát szegény gyerekeket itt az Akadémián is segítek, ahogy hangszerekkel, vonókkal, úrokkal, tehát tőlem telhetően igyekszem azért az elesett embereket segíteni.
Rácz úr, köszönöm szépen, hogy erről is beszélt meg a múltbeli hegedűkészítőinkről, és hát én további sikeres munkát kívánok, mind a szakmai, köszönöm, mind pedig szépen ebben a munkájában, amiről utóbb beszélt.
Jó, viszont hallásra. Minden jót kívánok.
Minden jót kívánok én is, és tényleg nagyon a végére jutottunk, mert már úgy értem, hogy a műsoridő végére jutottunk, mert nem marad más, hát a számomra, mint Bicó Tamás nevében is elköszönni. Remélem, hogy elég változatos, meg érdekes volt mindaz, amit ebben a két órában hallottak. Velem jövő kedden találkoznak, szokás szerint Rikai Gábort hallották. Viszont hallásra.